megbotlalhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, mindig csütörtökön kell kezdeni a hetet. Hát ilyen kirobbanó lendület, nagyon bírom. Holnap péntek megint elmegyünk 2 napra. Hát komolyan mondom, ki találta ki ezt az 5 napot? Miért szivatja magát az emberiség évszázadok óta?
2 elég. Csütörtök péntek, de lehet szerda csütörtök is.
De még azt mondom, legyen 3.
Jó, akkor 2 szerda csütörtök.
Belemegyek a 4-be is, de az 5, hát kikérem magamnak. Hát tényleg, hát mennyivel jobb minőségű életünk lehetne, ha már csak 4-et dolgoznánk.
Bizony, nyugodt alvások reggel.
Figyelj, nagyon, a következő generáció már ezt fog élni. A mi gyerekeink már így fognak dolgozni, szerintem.
4-et?
4-et és 3-at pihenni. Ez beszivárok szépen. Na, itt vagyunk, és ugye ezzel az M1-es balesettel foglalkozunk. Ugye nem voltunk hétfőkedden, tehát kicsit régebbi a téma, de hát óriási, Magyarország talán egyik legnagyobb tömegszerencsétlensége. Isteni szerencse, hogy tényleg ilyen kevés súlyos sérült, hát itt több 10-en, 50-en, 30-an, 20-an akár meg is halhattak volna. Ugye látta mindenki a képeket, múlt hét szombaton történt az M1-es autópályán, porfelhő, és ugye mindenki okos, mindenki mond valamit, mindenki gondol erről valamit, hogy ugye
ki a hibás?
Ki a hibás, miért nem szóltak, mi van, ha benne vagy, miért nem lassítasz egyáltalán. És hát autóvezetőként is azért nagyon fel van adva a lecke, hogy egyébként, ha mentél már nagy ködbe, vagy mentél porfelhőbe, vagy csak egyszerűen csak tényleg így hirtelen elvesztetted a tájékozódást, mondjuk köd, sűrűbb szerintem, mint a porfelhő, hogy mi a fenét csinálsz egyáltalán, vagy milyen reflexek indulnak be, vagy mi a jó döntés, ugye? Azoknak, akik gondolom jogsival rendelkező sofőrök gondolkoztak ezen. Számomra azért nagyon durva, hogy senki nem lassított, vagy nagyon sokan nem lassítottak.
Igen.
De közben értem a pszichológiáját annak, hogy miért nem lassítasz.
Segíts meg magyarázni.
Szerintem nagyon sokan úgy gondolkodnak, vagy úgy gondolkodtak, hogy belement, és mindjárt itt a vége. Tehát nem tudom, hogy meddig tart, de tudom, hogy ott a vége, és gyorsan ki akarok menni, mert annyira megijedek, hogy nem látok semmit, hogy túl akarok rajta lenni, gyorsan ki akarok belőle menni. Plusz szerintem egy csomóan azért nem is lassítottak, mert meg lelassítasz 50-re, vagy 40-re. Hiába nyomsz egy vészfilogót, úgy telibe vernek hátulról. Tehát ez egy nagyon nehéz összetett döntés, hogy mi a jó döntés ilyenkor. Csak egy valaki ne lassítson mögötted, az telibe ver.
Igen, csak valamilyen reakció mindenképpen kell, mert hogy a látási körülmények drámai módon megváltoznak abban a pillanatban. Tehát nem csinálhatsz úgy, mintha nem történt volna
persze,
semmi.
Mivel lassítani kellene, vagy kell. Lett volna sokaknak.
Itt, amikor például ugye valaki írta itt a hallgatók közül teljes joggal, amikor mondjuk annak a kamionnak a fedélzeti kamerának a felvételét ugye közzétett, és látszik, hogy gyakorlatilag semmit nem lassít, nem gyorsít, ő csak megy. Megy, ugyanúgy megy tovább, ugyanazzal a tempóval, mint hogyha szikrázó napsütés lenne. És nézd meg, gyakorlatilag nem lát semmit, 3 méterre nem lát el az autóból.
És nem lassít, és egyszer csak fölbukkannak előtte már az álló autók, és kész, vége, nem is tud nagyon lassítani. Igen, másfél-két órában jártunk szombaton az M1-esen, akkor is ugyanez volt, nem volt egy hirtelen ott termő dolog, messziről lehetett látni, le kellett volna lassítani, lemaradni. Amikor beleértünk, az olyan volt, mint a sűrű köd, villogó ködlámpa, hogy lássanak minket, mázlink volt, hogy nem voltak velünk együtt figyelmetlen autósok, tehát ezen sokan átmentek, mire ebből baleset lett. Tehát már másfél órával előtte szombaton megtörtént ez a dolog, tehát ez egy hosszantartó porvihar volt. Igen. Ott. Azért is fura, hogy azért az autópálya kezelő, vagy a tulajdonos, vagy a nem tudom, kit kell itt keresni.
Kiírták ugye a figyelmeztető táblára előtte, hogy jelentősen rosszak a látási viszonyok, lassíts, csak hát ez senkit nem érdekelt. Figyeljetek, volt olyan kocsi, aki tempomattal ment bele ebbe a sztoriba. Érted? Hát azért ott azt csak leveszed a tempóval.
Én valószínűleg le is mentem volna a leállóba. Tehát én azon gondolkozom, hogy én azt csináltam volna. Nem biztos, hogy jó döntés, de ott hirtelen azonnal ki. Akkor már nem vernek telibe hátulról, a leálló már csak az áll. Tehát én autósként én ezt gondoltam volna, hogyha ki tudok menni és megtalálom a leállót, vészvillogó leállósáv nagyon lassú. Kevesebb az esély, hogy hátulról telibe vernek, igen, és talán átjutok rajta lassabban, vagy ha baleset van, az is benn van az első két sávba. Tehát én ezen sokat gondolkoztam, ott az a jó döntés szerintem, ha hirtelen meg tudod hozni. De miért ne akarnál közben egyenesen túlmenni rajta? Tehát, hogy nincs igazán hibás ebben szerintem.
Hát, mert hibást nem tudsz keresni.
Nem is szabad,
az első, aki ott satufékezett, mert nem látott, a kamion, aki kielőzött, lehet keresgélni.
Ez egy lánc események sorozata, nem is
az
nagyon...
Az biztos, gyerekek, hogy ha belegondoltok az autópályás vezetési szokásainkba, én magam is beismerem, hogy néha nem tartom be a követési távolságot.
Ez így van,
amikor, és itt is valószínűleg ugyanezt történt, mentek egymás fenekében az autók, egymástól 3-5 méterre, és még ilyen közlekedés, ilyen látási viszonyok között is azt gondoltad, hogy ez eddig működött, itt is működik.
Igen, de ez nem. Ilyenkor el kell felejteni a reflexzerű dolgokat. Mert hogy annyira egyértelműen más a helyzet, mint ami amúgy lenni szokott, az a minimum egyébként tényleg, hogy lelassítasz, kirakod a ködlámpát, vagy bekapcsolod a ködlámpát, meg kirakod a vészvillogot, hogy látni lehessen. Amikor előtte torlódás van, szikrázó napsütésben, tök szép tiszta időben is látod, hogy előtte torlódás van, és hirtelen támad, abban a pillanatban akkor is nyomod a vészvillogót.
Igen, de egyébként ez a poén, mentem át ilyen portfelőn, ez nagyon durva. Tényleg nagyon durva. Nem ott, meg nem akkor, tehát nem voltunk arra. De nagyon durva, hogy milyen gyorsan lesz sötét, milyen sűrű a por, és hogy tényleg mennyire nem lát semmit. Tehát, hogy ilyen nagyon komoly lélek jelenlét kell, hogy ne essél pánikba. Nagyon, nagyon félelmetes. Rövid szakasz volt, ugye mezőgazdasági munkát, ha végeznek, sokszor befúj autópályákon. Mert egyedül voltam, mentem valahova. És azért így ráfogsz a kormányra, ott nem mentem ki a leállóba. De már látszott előre a porfelhő, lassítottam, meg előttem is lassítottak, de lever a víz. Tehát, hogy ilyen hirtelen nagyon, vaksötétbe kerülsz. Nagyon, nem jó érzés. Azért rövid szakasz volt, át is jutottunk rajta, de örülsz, amikor kim vagy a másik oldalon. Ez nyáron ugye sokszor előfordul, hogy befújja a szél, persze. Tehát ez
óriási. M1-es autópálya egyébként se, tehát tiszta időben is nem egy életbiztosítás. Ugye
nem,
végig
nem is szeretem az M1-es. Nem igen. Szeretem.
Nem különösebben jó állapotú, bent mindenki megy, mint a barom szűk, tehát hogy, ja.
Igen. Na, felhívunk valakit, aki ott volt, Zsoltot, aki egyébként zenész, az Ocho Macho zenekar gitárosa, és ő a családdal ment, hátul a gyerek, ott ült mellette a felesége, tehát közvetlen közelről tapasztalták, hogy mi történt. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hello. Hello. Örülünk, hogy itt vagy. Köszi, hogy mesélsz nekünk, kicsit megkéstünk, de azért most, mert ugye mi hétfő-kedden nem voltunk. De hát a téma még mindig aktuális, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hogy kerültetek ebbe, vagy mennyire tudtátok már előre, hogy baj van? Mit lehetett látni?
Hát ugye előre azért felkészülni nem lehetett nyilván erre, de láttuk, hogy rosszak a látási viszonyok, tehát nem mentünk gyorsan. Ugye a feleségem vezetett, mert én hajnalban értem akkor haza, ugye szombaton, pénteken játszottunk az Ocsóval Szombathelyen, és én nem vállaltam a vezetést, mert azért... Na mindegy.
Hát ilyen zenész élet. Na,
igen, hát nem akartál, nem mondtad, hogy ne vezessél
a helyet. Biztonságosabbnak találtam. Igen, biztonságosabbnak találtam, hogyha a feleségem vezet. És megálltunk egy benzinkúttal, és a körül is néztem, hogy mi ez a füst, vagy mi ez, de nem érzek füstszagot. Tehát mentünk tovább, és egy ilyen szakaszonként volt egyébként ez a porvihar. Tehát hol jobbak voltak a látási viszonyok, hol rosszabbak. És ahogy belekerültünk ebbe az egészbe, egyszerűen egyik pillanatról másikra nullára esett le a látási viszony. Tehát nem lehetett rá felkészülni. Tehát így többen is írják, hogy hát már előre lehetett látni, és akkor biztosan meg tudtam volna állni. Meg igazából így utólag könnyű okosnak lenni, meg mi is állandóan azon jár az agyunk, hogy hogyan lehetett volna ezt még jó, tehát hogy bele sem menni egyáltalán. De nem lehetett egyszerűen. Tehát egyik pillanatról másikra történt.
Mi volt a reakció? Lassítottatok, vészvillogoztatok, gondolta a feleséget, hogy inkább átjut rajta, és ment tovább? Mit lehet ilyenkor csinálni?
Ő már előtte vészvillogózott, ahogy belekerültünk ebbe a nagyon sűrű porviharba. És ahogy vészvillogózott, ugye nem mentünk gyorsan kb. Ilyen, összesen 90-nel ment, tehát nem is mert többel menni. És mondom, amikor belekerültek, akkor kb. Már csak ilyen 70-nel ment. De ott már ugye álltak az autók mindkét oldalon. És középet valahogy nyílt egy ilyen egy sáv, ahol igazából el tudtunk így lavírozni, vagyis egy el tudott lavírozni, és meg tudott állni a kamion mögött. Ugye volt ott egy kamion, aminek már régett az utastere.
Azt a minél. Tehát ti már az összetört autók között próbáltatok átlavírozni, mikor már láttátok, hogy benne vagytok a közepébe.
Igen, de azok ugye csak ilyen koccanásos balesetek voltak itt mellettünk, mögöttünk. Tehát igazából mindenki belement, még ott mögötte is volt egy nagy baleset, de azok már ugye nem voltak olyan vészesek. Tehát nem ez a gócpont, ami ott volt, ahol már kigyulladtak az autók. Tehát még azelőtt sikerült megállni.
Aha, de azt nem is tudtam, ugye, hogy több szakaszon történt akkor ez. Azt hittem, hogy ez egy nagy volt.
Hát ugye ott már csak maximum koccanásos, meg ilyen balesetek voltak, ahol mi is meg tudtunk állni. Tehát mi voltunk a... Szerintem nem tudom, nekünk semmi bajunk nem történt, se a kocsinak, semminek. Én nem is értettem, hogy ezt hogy tudtunk megállni. Hihetetlen.
Hát igen, ugye a 41 autós nagy baleset után ott már elkezdtek beállni a kocsik, és
mindenki,
akik belementek, azok a kis ütközősek.
Igen, és akkor nem azt mondod, hogy hallottatok kiabálás, vagy egyszer csak kiabálni kezdett valaki, hogy szálljatok ki, vagy hogy szálljanak ki az autóból?
Persze, ugye, mert nem minden nap kerül az ember ilyen helyzetbe, mi megálltunk. Én állandóan néztem hátra, hogy nem jön mögöttünk még valami, de hál' Istennek láttam, hogy mindenki meg tudott állni. És akkor sok, ugye nekem fogalmam sem volt, hogy ugye ki kell ugrani, meg a feleségem esett, meg sok hatás alatt voltunk, hogy úristen, mi van itt, ugye, mert láttuk előttünk azt a rengeteg roncsot, de akkor még nem égett semmi. És akkor ott ugye az emberek ugráltak, és elkezdtek kiabálni, hogy azonnal ki a kocsiból, megfogtam a gyereket, kicsatoltam, magamhoz lehettem, még kabács, még cipő sem volt rajta, és azonnal a szallakorlát mögé.
Mennyire van sötét ebben a porban, vagy mennyire lehet tájékozódni, vagy mit láttatok? Hát fúj a szél, óriási por van, ez nagyon durva lehet.
Már önmagában is egy ilyen káosz ez az egész porvihar, tehát hogy önmagában benne lenne egy ilyen porviharba, és nagyon durva, nem hagy egy baleset közepén, sokkos állapotban. És igazából már mindenre gondoltunk tényleg, hogy úristen, tartálykocsi borult fel, vagy mi lehet, ott iszonyatosan nézett ki az egész, hogy ott rengeteg kamion között nem lehetett látni, hogy van-e tartálykocsi, vagy ilyenek. És akkor átkerültünk a szallakorláton, a szallakorlát túloldalára, és akkor mondták, hogy nem elég, mert hogy ég az egész, elkezdett lángra kapni, és azonnal futottunk fel ott a töltésen, és mondták, hogy még tovább, és akkor már durogtak a gumik, ugye, ahogy éget, lobban be az egész iszonyú hanggal.
Átmásztatok a szallakorláton, és valaki még messzebb terelt föl a töltésre, hogy másszatok föl.
Igen, ott ordítoztak, sikítoztak, sírtak, ugye közben a gyerek is elkezdett, nagyon-nagyon megijedt. Ő is írt a kezembe, próbálták elvenni tőlem, hogy segítsenek, de ugye én annyira szorítottam, hogy nem tudtam odaadni senkinek.
De ki volt a többi autós, vagy akkor ott már ott volt a katasztrófavédelem, vagy tűzoltók, vagy kik próbáltak meg segíteni?
Nem, akkor senki nem volt ott. Nem, az emberek egymáson, tehát iszonyú összefogás volt amúgy. Tehát ott még több ember is próbált visszamenni az égő roncsok közé, de hát esélytelen volt. Tehát az olyan hővel, olyan füsttel égett, hogy oda nem... Egyszerűen nem lehetett már visszamenni, bemenni, mert nem lehetett tudni, hogy ahogy még kimaradt ott. Mert valaki a másik oldalra próbált futni, ugye a szembejövő forgalom irányába. Mármint, hogy ugye, és akkor nem tudták, hogy hol vannak a hozzátartozóik, és azt gondolták, gondolom, hogy még az autóban vannak, és próbáltak visszamenni, segíteni. De hát nem sok sikerrel. Mi felfutottunk egészen oda a fákhoz, utána még arrébb, mert attól is féltünk, hogy ránk dőlnek a fák, és közben iszonyú porvihar, füst, felhő, mindenki kiáltozik, sír, tehát elképesztően apokaliptikus élmény volt.
Igen, hát nagyon durvák a képek is, igen. És akkor végül egy felüljáróra másztatok föl, vagy oda ültetek föl?
Igen, de még onnan is elfutottunk, mert hát ott füst volt, meg porvia, próbáltunk valami menedéket keresni, ugye, mert rajtunk se kabát, semmi nem volt. Én egy rövid ujjúba próbáltam ott szaladni a kabátomat, adattam a feleségemnek, a kislányomnak, ők ott fedezékben vonultak, akkor én gondoltam, hogy visszamegyek azért, még megnézem, mit lehet tenni. És amikor már visszamentem, akkor kicsit lejjebb hagyott már az egész tűz, ugye még nem voltak a tűzoltók, még a mentők se, és akkor láttam, hogy még ott van az én kocsim, mert ott a többi autót, amik ott szant, meg ott állt mögöttünk, meg mellettünk, azok hátratolattak. Vagy hátra tolták, nem tudom, igazából azt nem láttam, és akkor ott egy úriember kiáltozott, hogy ki ez a kocsi, el kéne állni, hogy a tűzoltóknak szabad utat biztosítsunk. És akkor gyorsan lerohantam, de ott még égett az egész aszfalt, meg mindent, tehát iszonyat durva hővel. Most már begulottam a kocsiba, és hátra tolattam. Így igazából megúszta a kocsi is. De közben arra is kellett vigyázni, ugye, mert ott tele volt sérültekkel, ott folyamatosan ugye jöttek, mentek vérző fejjel. Tehát, hogy nehogy véletlenül még ott valakit elüssek is. És pedig alig tudtam vezetni, úgy remegett a lábom, hogy nem tudtam nyomni a kuplungot.
Azt a mindenit. És akkor ilyenkor meg kell várni, amíg kiszabadítják az autódat. Tehát ott ültetek estig, vagy ilyenkor hogy ott hagyod a kocsit, és másnap visszamész? Hogy mit csinál ilyenkor az ember?
Nem, szerencsére azért, hogy ugye ott hátra tudtam tulatni, és akkor oda mentők már beálltak elénk, és akkor ott vártunk egy ilyen 6-7-ig. Azt hiszem, és akkor visszafordították a forgalmat szép lassan, így előről lehetett visszafele haladni, és akkor ott az első lehajtónál lementünk, és akkor hazajöttünk az egyesen.
Azt a mindenit. Párod gyerek hogy van? Mert hát ez egy sok hatás, ami lehet. Tehát ez még így elmondva és hallgatva is nagyon durva.
Persze. Hát igazából naponta többször is eszünkbe jut. Ugye, ha belünk a kocsi, vagy gyerek mindig mondja, többször is elmondja, apuci, jól vezetünk? Anyuci, jól vezetünk? Ha. És ha megállunk valahol, akkor nincs porvihar? Mondja, hogy nagyon-nagyon szépen beszél. nagyon kommunikatív, és így megmaradt benne az élet.
Hát ez ez mindenkiben,
igen, igen.
Igen, és nincs baleset, és mindig kérdezi, hogyha megállunk, és akkor ütköztünk, vagy iszonyú. Igen, remélem, hogy ebből nem lesz.
Azt a mindenit. Azt is a párodnak ki is esett, azt olvasom, hogy ő nem is emlékszik nagyon semmire.
Igen, ő teljesen, azt mondta, hogy neki teljesen kiesett az, hogy álltunk meg. Mert ugye egyszerűen egy függöny lett előttünk, tehát amin nem lehetett látni, szerintem 2-3 méter se volt a látótávolság, tehát a vészvillogókat sem láttuk, amikor belekerültünk, csak az, hogy egyszerűen előttünk van egy autó 2 méter gyorsan, ő elhúzta a kormányt a külső sávba, vagyis a belsőbe, és akkor ott nyílt valahogy egy folyos, hogy gondolom ott már valahogy félrehúzottak a kocsik, vagy nem tudom egyszerűen, de én is, nekem is csak ilyen képek villannak be, és valahogy meg tudott állni, úgyhogy senkinek nem mentünk neki, és mondjuk senkit nem ütöttünk el, ugye, mert ott már az úton is emberek voltak, akik úgy próbáltak kimenteni magukat.
Hát ez nagyon kemény. Hát az a szerencsétek van.
Igen,
akkor
az a legjobb, amit tettetek egyébként, hogy gyorsan kifelé.
Igen.
Mert ott még valaki hátulról érted, elcsap. Hú.
És rögtön eltávolni a helyszíntől,
ki az autóból.
Igen. Én folyamatosan hátrafele néztem, amikor megálltunk, hogy mi lehet még, mi jöhet még. De szerencsére nem jött semmi. Tehát mi nagyon-nagyon megúsztuk. Ugye a párom mindig kéri úgymond az őrangyainkat, hogy vigyázzanak rá, minden utazás előtt ezt megteszi. És igazából most sikerült is, vagyis, hogy
vigyázzatnánk. Igen, most működött. Működött, hála Istennek.
Működött, igen.
Hát ez nagyon kemény. Zsolt, köszi, hogy elmondtad, de hát isteni szerencsétek van tényleg ezzel. Hát ez igen, csak hát elmondva a test közelből, ez nagyon durva lehetett. Tehát ez elképesztő. Elképesztő. Igen, és nincs igazán jó döntés, mert annyira pánikba vagy, hogy ott csak ösztönösen csinálod, amit az élet ösztönöd súg, de hát nem... Nagyon nehéz
igen,
lehet.
Igen, tehát előre erre nem lett felkészülni. Hát ugye még az is egy ilyen sok volt nekünk, ugye, hogy ott hátraálltunk a mentőköz, anyagon hátráltam, akkor visszamentem a családomért, beültünk a kocsiba, és ugye ott kellett állnunk 4 órán keresztül, vagy 5 órán keresztül, már nem is tudom. És közben ugye láttuk a sérülteket, hogy folyamatosan ugye lássák el őket. És ugye rengeteg sérült volt, tehát nagyon nehezen tudták a mentők is elvinni őket. Ugye 4 helikopter volt, és az így beleégett a fejünkbe, hogy volt egy kis rác, ugye egyik cipője hiányzott, bekötözve vérző fejjel, infúzióval a kezébe ott állt, és várta, hogy valaki elvigye. Tehát iszonyú volt.
Nagyon kemény, nagyon kemény.
Főleg az, hogy egy gyerek, nem is tudom elképzelni, hogyha velünk még nagyobb trauma történik, akkor mit cselekedtem volna, és ott volt mellett az apukája, nagyon higgadtam, várták a sorsukat.
Nagyon durva. Hát szerencse, hogy ez ilyen tényleg talán egy halálos áldozat, hát szegény, de hogy azért ez egy isteni szerencse.
39 sokkal, sérült, egy halott.
Sokkal durvább dolog lehetett volna. Zsolt, nagyon hát köszi. Igen? Mondjad?
Én is azt hittem, hogy ott legalább 20 ember ott bennék. Hát nem tudtam elképzelni, hogy azokból a roncsokból, hogy jött ki ember. Tehát, hogy élve. Tehát iszonyú. Nem, tényleg nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy úsztuk meg hát a többiek is, aki szerencsén.
Igen, olvasva is borzasztó, de így, ahogy elmondtad, hát ez egy óriási igen, dráma.
Nagyon, nagyon durva. Zsolt, köszi, hogy elmondtad. Vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen neked. Köszi. Ciao, hello. Köszönjük szépen Derzsi Zsoltnak. Egyébként gitáros zenész, az Ocho Macho gitárosa.
Az Ocho Macho?
Igen. Igen, ő gitáros. Na mindjárt egy picit még ezt tovább folytatjuk, hogy mit mond egy vezetéstechnikai oktató erre. Mit lehet ilyenkor csinálni? Milyen jó döntés? Látta a belső kamerás képeket, a kamionos képeket. Hát ha van valami hasznos tanács, hogy ne csak okoskodjunk, hanem tanuljunk ebből valamit, hogy mit lehet csinálni.
Mert kell, mert arra is figyelmeztetnek, hogy ez nem egy egyszerű alkalom volt, hanem erre a jövőben még inkább számítani kell, hogy ilyen polgárok igenis lesznek még több, egyre több. Az asszály miatt, mezőgazdasági munkák, stb. Miatt el.
Igen. Na mindjárt felhívjuk akkor Csörgő Lászlót. Jövünk a hírek után rögtön. 3-4-8 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunk.
Szevasztok, napsütéses, egyre jobb.
Nagyon jó, köszönjük szépen.
Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
Tényleg jövő héten már 20 fok lesz.
16-19 ez a
gyönyörű. Az nagyon szép idő lesz.
Bringázzatok.
csináltok, amit akart.
Miért nem sétálni nem lehet? Aki sétálni akar, azzal mit
gázzal? És egy gyalog akarok menni,
akkor...
vagy...
Akkor gyorsabban távolodsz el tőlem fel.
Nem tudja, hogy mit csinálnak. Csinálják, amit akarnak. Felnőtt emberek
eldöntni. Ne sétálj el ott, ahol mi bringázunk. Bringázz velünk.
Na, hívjuk még Csörgő Laci gyerekek a Driving Camp vezetéstechnikai oktatóját egy röviden, csak hogy mondja, hogy egyébként ilyenkor mi a fene a jó döntés. Ugye erről az M1-es tömegszerencsétlenségről beszélgettünk, itt hívtunk valakit, aki ott volt, ugye egy hete történt, hogy hát szombaton, csak mi nem voltunk ugye hétfő-kedden, de hát tud még valami hasznosat mondani, hogy amikor belehajtasz egy ilyenbe, ami mondjuk látszik előre, hogy ott nagy porfelhő van, egyáltalán milyen jó döntés tudsz, vagy van egyáltalán jó döntés, amit meg lehet hozni. Mit mond erről egy vezetéstechnikai oktató, előadó, ugye nagyon sok belső kamerás felvétel, nagyon sok kamionos felvétel, a kamionos nem is értett, hogy az ugyanúgy megy, tényleg egy gramot nem lassít. Arra például, hogy mi az oka, szívesen beszélni azzal a kamionsofőrrel.
Szerintem azok ilyen tempomotosak.
Na jó, hát
beteszed, az
megy, hát, megy, az megy. Azt előbb-utóbb csak átjutok rajta felkiáltással.
Hajrá, becsukom a szemem is.
Amik egy kamionosnak van a legkevésbé mitől félnie, talán az, hogy telibe veresztíteni egy kamionos. Tehát, igen, hogy ő azért elég erősnek érzi, meg magasan ül, nincs az a veszélyérzet. Na, de azért mégis csak kinyomod a tempomatot, nem?
No.
Tehát nem,
itt azt gondoljuk,
kevés, mi vagy veszélyben.
Ben, hogy kinyomnánk.
Hát reméljük, nem nézegetett éppen valamit.
Filmet nézett éppen. Igen.
Hát figyelj, ha van sávkövető, van olyan tempomat, ami ugye rááll az előtted lévő autóra, ha? Akkor ott nyugi van.
Igen. Na, itt van velünk Csörgő László. Hello, Laci, jó reggel. Csáó, a Driving Camp vezetés egyik oktatója. Hello, Laci.
Szervusztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Már a hangod is olyan vezetéstechnikai oktatós, hogy azonnal elkezdtem keresni a biztonságjövet, beültem és várom, hogy akkor indulunk.
10 óra 10 perc, vagy 3-3.
Már döntöm előrébb az ülést, hallom a hangodon a szigort.
Én kihúztam magam az Isofix-ben.
Igen. Jelzem, 9 és 3 óra helyes kormányfogást.
Ja, bocsánat, igen.
Köszönjön.
Akkor sikes indulással megkezdeném a forgalomba való részvételt. Na, Laci, nyilván egy csomó felvételt láttál, kamionos, belső kamerás felvételek. Van-e jó megoldás? Mit lehet ilyenkor csinálni? Vagy hogy fogjátok ezt az esetet majd valamikor tanítani, hogy mi a jó döntés? Egyáltalán van ilyenkor jó döntés?
Igen, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, ez a jó döntés. Igaziból itt a sofőrnek van a legnagyobb felelőssége, hiszen egy kialakult vészhelyzetnél másodpercek töredékei járnak rendelkezésre, hogy jó döntést hozzon. De hogy is tudunk jó döntést hozni? Úgy tudunk jó döntést hozni, hogyha vannak információink, tehát információkkal rendelkezünk, én azt gondolom. És jelen esetben is, ugye egy autópályán történt ez a szerencsétlen eset, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan információt nem gyűjtöttek be, a sofőrök nem értékelték saját magukban, amire szükség lett volna ahhoz, hogy ezt jól meg tudják oldani. Tehát egy autópálya egyenes vonalú, általában kis hívekkel halad az autópálya. Nem magunk elé nézünk 10-15 méterrel, hanem 100-200 méterrel szemléljük az előttünk levő pályát, autópályát, a forgalmat, ugye pontosan nagyobb sebességre van kialakítva az autópálya, ezért ugye sokkal távolabb fogunk nézni. Ami nagyon fontos, nem csak a pályát, a pálya szélét is tudjuk nézni, ugye itt látjuk esetlegesen a leálló sávban álló autókat, hogy időben tudjunk rá reagálni, hogyha ott műszaki probléma miatt áll valaki. Tehát a lényege az, hogy az információ gyűjtés. És jelen esetben én azt gondolom, hogy a videófelvételeket is lehet látni, ezt a belső kamerás felvételt, ez az ominózus belső kamerás felvételnél is, hogy a sofőröknek ezt már azért, én azt gondolom, messzebből érzékelni kellett volna, hogy a látási viszonyok hamarosan meg fognak változni. És számomra megdöbbentő az, hogy a videókamerás felvételen a teherautós 90-nel halad, nem is lassít, és ami a legborzasztóbb az, hogy mellette az autók 100-110-zel előzik. Úgyhogy előttük 50 méterrel ott van egy fal, amit nem látják, hogy hova mennek.
Ezt nem is láttam, tehát magában a porfelhőben a kamionos belső kameráján látszik, hogy ő nem lassít, és mellette még balról előznek gyorsabban menő autók.
Jézus már! Így van, és abban a pillanatban, hogy megelőzi, rögtön ott áll már a kamionsor, és belemegy egy falba. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a felelőtlenséget, ezt a nem odafigyelést a... Ugye sokszor, hogy ezt még meglőzöm ezt a kamiont, az majd bemegyek elé. De hogyha egy fal van előttem, egy homokfal, egy megváltozott látási körülménye, nem csinálok ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért nagyon sok minden olyan tényező közrejátszik, ami szerintem emberi tényező. Tehát a balesetek nagy része általában emberi tényezőből alakul ki, és ez sajnos egy tipikus példája annak, hogy itt azért figyelmen kívül hagyjuk a saját magunk, az autó határait, nem figyelünk oda azokra az információkra, aminek nekünk ilyen részjósul a legjobb felkiáltó jel, így fölkén egy villanyon a fejünkből, hogy jaj, itt valami van. Tehát egyértelmű, ha nem látok, elmennek az érzékszerveim vezetés közben, azonnal lassítok.
Tehát lassítani kellene. Még ha attól is félek, hogy közben hátulról telibe vágnak, de akkor is jó döntés.
Igen,
a lassítás.
Akkor is mindenféleképpen lassítás. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy hát kicsit játék, együtt vagyunk, nem tudok lassítani, akkor a mögöttem levő autó lassít, és növeli a tehát ő is látja, hogy valami.
Várjál, Laci, eltűntél egy kicsit, vagy elment a térerőd, vagy nem tudom, mi van.
Ja, itt most jó, így most jó.
Most jó, köszi. Tehát akkor a mögötted lévő autó is lassít, persze. Tehát akkor ez egy
akkor
jó
a mögöttem lévő autó is lassít. Tehát ez egy ilyen dominó elv alapján szépen az egész forgalmat le lehetne lassítani, és szépen lassú menetben áthaladni. Semmi szín alatt nem. Ugye az emberi reakció az, hogy van egy pánik. Ugye abban a pillanatban, hogy valami megváltozik körülöttünk, pánikba esünk, és hirtelen fékezünk. Nagyon sokan, ugye gondoljuk el csak egy véda alatti haladást, vagy egy meglátom a trafipaxot, mit csak hirtelen belelépek a fékbe, lehet, hogy csak 122-vel megyek, de akkor is egy feltétlen reflex alapján, hú, ott van valami. Ez nem jó megoldás. Alapvetően egy ilyen szituációban egy folyamatos lassításra kéne törekedjünk, mielőtt bemegyünk ebbe a megváltozott látási viszonyokba, és akkor végül az egész forgalmat magunk mögött is le tudjuk lassítani, hiszen ugye nagyon sokszor beszéltünk jelenesebben a követési távolság betartásáról is. Az sincs. Tehát egy ilyen tempónál, egy autópálya tempónál szerintetek mennyi a követési távolság?
Mennyi, hány méteren? Vagy mennyi, milyen
kérdés?
100 méter mondjuk.
Hát jó, jó, szóval egy ilyen 72-75 méter minimum a megfelelő követési távolság. Általában a megadott sebességnek ugye a felénél szoktuk mondani. Ez egy 2 másodperces követési távolság, inkább így szoktuk mondani. Senki nem tartja az autópályán, de ha megnézitek, alapvetően nagyon kevesen vannak, akik ilyen távolságban mennek. És ugye, ha nincs megfelelő követési távolságom, akkor egy hirtelen fékezésnél nem tudok megállni. De ha folyamatosan szépen lassítom a forgalmat, akkor valószínű, hogy az egész forgalom úgy megy bele ebbe a megváltozott látási viszonyokba, hogy szépen át tudunk rajta folyamatosan haladni.
Igen, a megállás se jó, tehát az se jó, hogy nyomok egy satút, mert itt többen satúztak, az se egy jó megoldás. Tehát van, aki nullára megállt, hát az se lehet, mert akkor meg jönnek hátulról közben.
Így van, és ugye fogadjuk el, hogy nem tartják be a követési távolságot. A másik, ami nagyon fontos dolog az, hogy figyeljünk oda a világításra, tehát ez a látni és látszani elve, ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen szituációban, amikor megváltoznak a látási körülmények, azonnal föl kell kapcsoljak, akár a ködfényvezető lámpát. Ugye az hivatalosan rossz látási viszonyok között lehet használni, nem csak hóban, hanem ilyen ködben, homokviharban, bárhol, ahol azt érzékelem, hogy a mögöttem levőnek fontos az, hogy jól lássa az ilyen szituációmat, az ilyen helyzetemet. Bekapcsolom a vészvillogót. Itt egyébként csak egy picit felhívnám a figyelmet, és van egy hét felvétel, amin lehet látni, hogy a modern autóknál ez az automata világítás, ami van. Megszoktuk azt, hogy beülünk az autóba, és nem kell semmit se csináljunk, ugye? Az automatika, amikor kell, akkor majd fölkapcsolja a lámpát. Hát jelen esetben ugye a fényviszonyok azok olyanok voltak, hogy aki automata világítással ment, abban a porban nem fogja fölkapcsolni a hátsó lámpáját. Tehát az érzékelő nem érzékeli azt, hogy sötét van, és teljesen láthatatlan az ember hátulról. Tehát ezek ilyen apró kis jelek, és amikor kialakul ez a vészhelyzet, ebből az információkból, és ebből az előrelátásból, ebből a tudatos vezetésből, ezeket szépen, ezeket az apró dolgokat össze lehet rakni, és akkor esetleg van esélyünk elkerülni ezt a katasztrófát.
Igen, az azért sokat elmond erről a sztoriról, hogy amiket te most elmeséltél nekünk, azt 41 autós nem tartotta be. És utána talán történt valami. Szóval, hogy ebbe ez a szörnyű, hogy ezt mi magunk
hogy
okoztuk.
Hogy telibe verték, hogy mindenki.
Igen, igen, hogy az, ami most tök logikusan eszébe jut mindenkinek, hogy lassít az, hogy vészvillogó, hogy egyébként a menetfény, az senkinek nem jutott itt eszébe, így mentek bele egymás után ebbe a falba. Döbbenetes. Lehet, hogy mi is ugyanezt csináltuk volna.
Nem tudom.
Igen, ezen én is sokat gondolkoztunk kollégáimmal is, hogy mit tettünk volna. Valószínű, hogy látjuk a szituációt, és lassítunk, ugye bennünk van ez az automatikus ösztön, viszont ugye azzal, hogy hátulról eltalálnak, ezzel nagyon keveset tudunk tenni, tehát ezzel semmit nem tudunk tenni. Itt egyetlen egy dolog van, hogy amit ha már benne vagyok, és ott egy ilyen fal, akkor mindenféleképpen én azt javaslom, hogy a becsapódási sebességet meg kell próbálni lassítani, tehát minél jobban fékezni. Tehát minél kevesebb, kisebb erővel csapódjak bele. Elképzelhető, hogy hátulról még jobban meg fognak ütni, valószínű. De hogyha ég a féklámpám, esetleg villog a féklámpám, az új, a modern, az adaptív féklámpa, akkor fölhívja a figyelmet a mögöttem jönnek, hogy bizony-bizony fékezni, csökkenteni a becsapódási sebességet. És hát ugye a nagy veszély az, és ami itt volt, és tényleg csoda dolog az, hogy nem történt több katasztrófa emberéletben, mert azok az autóroncsok, amiket láttál, azonnal kiszállni, emberek szaladgálnak, hogy az előző résztvevő is elmesélte, tényleg egy kaotikus, egy borzalmas állapot lehetett, és itt más jó megoldás nincs, tényleg az, hogy amint megtörtént a baleset, kiszállunk az autóból, körülnézünk, igaz, hogy sokkos állapot, természetes ilyenkor, de körülnézünk, és a legkisebb veszély felé megpróbáljuk terelni magunkat és a benne ülőket.
Igen,
nem maradunk benne.
Nem maradsz a kocsiba, ez is például nagyon fontos. Igen.
Nem maradunk az autósáv. A leállósáv, igen, ez itt, én azt gondolom, az én véleményem az persze, az ember pánikban odahúzza a kormányt, ahova éppen lehet, de valahol ugye a megoldások tárházában ott van a leállósáv, de valahol én azt gondolom, hogy esetlegesen belén kéne ívódni, hogy ez a leállósáv, ez nem közlekedésre van, hanem műszaki hibás autók megállására. Tehát próbáljuk meg, ugye abban a pillanatban, hogy a leállósávot megpróbáljuk szabadon hagyni. Ugye a vészhelyzet elkerülése minden módot meg kell tenni, ez egy elsődleges dolog, az ember és a vagyonvédelme nagyon fontos. Ilyenkor használom a leállósávot, csak a mentők számára a biztosítási lehetőség, vagyis a mentési lehetőség, ugye? Vele gondoltok, hogy ez a sok autó összeütközött, mire oda jutnak az első autóhoz.
Hát igen, igen, nem is tudom, hogy jutottak át, vagy a másik oldalról jöttek, a másik oldalról, igen. Hát ez technikailag is egy nagyon bonyolult eset, persze.
Egy nagyon bonyolult eset volt, hogy ez hogy történt. Igen, hát itt ugye jó tanácsokat lehet adni, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, amik vezetéstechnikánál szoktunk tanítani, a megelőzés nagyon fontos. Tehát figyeljünk oda a vezetésre, legyünk ott 100%-ban az autóba, ismerjük 360 fokba a körülményeket körülöttünk, és pláne ugye a városban sokkal kisebb távolságot látunk be. Egy autópályán, egy autóúton figyeljünk előre, és gyűjtsük az információkat. Ez a por felőtt, én azt gondolom, lehetett látni, vagy hogyha megyünk, nagyon sokszor majd látod azt, hogy a por ugye a szántóföld fölött kavarog, tehát kicsit oldalra nézel, és esetleg a mozgásából lehet látni, lehet rá következtetni. És a tudatosság, a másik az, hogy ismerjem a saját magam és az autóm határait. És akkor ennek tükrében legyenek megoldási sémáim, és akkor talán valamilyen szinten egy kicsit lehetne változtatni ezen az egész közlekedési morálon, amiben itt vagyunk.
A morántalanság most ez inkább.
Igen, de sokan
ez
ebből tanulhatunk, akik nem voltunk ott, hogyha legközelebb ilyen van. Igen. Laci, igen, nagyon köszi neked. Mondjad?
Bocsánat, ezért kell erről beszélni, én azt gondolom, mert amit te is mondtál, Valás, hogy egy ilyen preventív jelleggel tanulni, mert hiszen az van, ha picit belegondoltok, és tényleg még egy szó, hogyha haladsz az autópályán, és nagy Isten látsz valamilyen balesetet, valahogy annak defektje van, és félreáll az leálló sávba, utána mit csinálsz? Automatikusan lecsökkented a sebességedet, ugye? Tehát eddig mentél mondjuk 130-130-al, akkor lecsökkented 120-ra egy picit, mert benned él az, amit ott láttál a szélén, vagy akár te is lehetnél ott. De eltelik 10-20 kilométer, és utána ugyanúgy fölemeled a sebességedet, mint előtte. Tehát egy ideig szól csak ez a kis megfontolós dolog. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó intő példa. Ilyen még nem volt Magyarországon, ne is legyen, de nagyon sokat tanuljunk belőle, én azt gondolom.
Igen. Laci, nagyon köszi, hogy elmondtad. Érdekes volt, hogy mit mond egy szakember, aki ezzel foglalkozik. Köszi, jó munkát nektek.
Én is köszönöm szépen, további
jó munkát. Szia. Csörgő Lászlónak, vezetéstechnikai oktatónak. Köszönjük szépen.
Olyan alapokat lehet csak elmondani egyébként, amit ő is elmondott, ugye?
Nagy, picit, nem tudsz mit mondani.
Nem lehet mit mondani, és ezeket az alapokat meg tökre nem tartjuk be.
Igen.
Köszönjük, és unalmas, százszor hallottuk már, tudod.
És ez lenne az egyetlen megoldás egyébként.
Igen. Na jó van, gyerekek, hát ezt körbejártuk minden szempontból, igazából. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, van azért tanulsága az esetnek, hogy lehet ezt máshogy is csinálni. Nyilván, ha ilyen van, mert porfelő, ahogy elmondtuk, az mindig lesz. Jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.